következett a mára kijelölt szakasz megtalálható Szofóniás könyvének az első részében a 14. verszakkal kezdődő és 16. verszakkal befejeződő szakaszában. Ezt ülve hallgassátok meg. Szofóniás próféta könyvének tehát első részéből így szól Isten szent igéje. Közel van az Úrnak nagy napja, közel van és igen siet. Az Úr napjának szava keserves, kiáltoz azon a hős is. Haragnak napja az a nap, szorongatásnak és nyomorúságnak napja, pusztításnak és pusztulásnak napja, sötétségnek és homálynak napja, felhőnek és borúnak napja, kürtnek és tárogatónak napja, a megerősített városok ellen és a büszke tornyok ellen. Hát ezek után a gondolatok után kinek lenne kedve találkozni az Úrnak napjával, vagy az Úrral magával. Azt hiszem, sikerült Szofóniásnak elvenni a kedvet mindenkitől, hogy az Urat keresse és az Úr napjával foglalkozzék. De nem lehet úgy tenni, mintha az örökkévaló Istennek mindig csak az lenne a dolga, hogy körbe nyalogasson bennünket, és mindenféle cukiságokat sugdosson a mi fülünkbe, hanem egyértelművé kell tenni azt, hogy a mi gondolatainkért, vagy cselekedeteinkért, azokért a dolgokért, amelyeket itt ezen a földön teszünk, felelnünk kell, felelősséget kell vállalni, de nincs ez másként egyébként a pszichológia tudományában sem, mert hisz akkortól lesz valaki felnőtt ember, amikor tudja, hogy mit tesz az ő jobb keze vagy bal keze, és nem mindig másra mutogat, hanem egyszer eljön annak az ideje, hogy belátja, hogy amit tettem, annak bizony következményei vannak. És ha így közelítenénk ehhez a rettenetes naphoz, amelyet Szofóniás megénekel, megfogalmaz, akkor talán más gondolatok is juthatnak az eszünkbe, mint az ítélet. Hozzáteszem még egyszer, hogy nem szeretném megkerülni ezt a gondolatot sem, csak esetlegesen más aspektusból fogok hozzá közelíteni. Szerintem a Biblia olvasó ember sem sokat találkozott Szofóniással, annyit talán tudunk, hogy a úgynevezett kis proféták közé tartozik, ez persze nem azt jelenti, hogy hatásában lenne kicsinke, hanem maga az a szöveg, ami ránk maradt, ami Szofóniás után itt maradt nekünk a Bibliában, azok rövidek, és van a Bibliának egy része, ami az úgynevezett kis profétáknak a könyveit tartalmazza, és ebben található Szofóniás is, aki a 9. ebben a sorban. Ő a Krisztus előtti 7. századnak a profétája, ráadásul nem egy olyan proféta, akinek azt sem tudjuk, vagy fogalmunk sincs, hogy kik a felmenői, hanem az első részben lehet tudni az ő családfájáról, így kezdődik az ő könyve, hogy az Úr igéje, amelyet szólt Szofóniásnak, a Kúsi fiának, aki Gedáliás aki fia, aki Amariás fia, aki Ezékiás fia. Tehát királyi vonalból származik, Ezékiás király volt az a király, aki megpróbált jó útra térni, és ebből a furcsa családból, ahol mindenki valamiféle borzalmas istentiszteletet vezetett be, születik Szofóniás, aki egy egészen másfajta vonalat, gondolatiságot vezet be önmaga számára, és prédikál a kortársainak. Ugye több olyan király van a felmenői között, Manassére gondolok, aki gyermekáldozatot mutat be, és mindenféle olyan dolgot tesz, amely megnyomorítja a rábízottak életét, ha lett volna lehetősége, valószínű, hogy elveszi a magánnyugdíjpénztárat, vagy bármi mást, ami az embereknek a jövőjét biztosította volna, de mindenképpen valami olyat tesz, ami az adott társadalmat teljességgel felfordítja, és ilyen királyok tömkelege található Zofóniás felmenői közül, kivéve Ezékiás királyt. Honnan jön akkor valaki, aki ebből a környezetből származik, aki másfajta gondolatot fogalmaz meg, egy másfajta törvénynek a tisztelője lesz, az örökkévaló Isten tisztelője, aki a rábízottakat nem úgy akarja pásztorolni, hogy mi a haszna ebből, hanem olyan értékeket szeretne a számukra megfogalmazni, amely akkor is érték, akkor is értelmes dolog, hogyha minden veszni látszik, vagy mindenféle ítéletesség megy végbe a társadalomban. Ebben az időszakban, amikor ő prédikál, egyébként Jeremiásnak kortársa ő, talán őt jobban ismerjük, vagy többet hallhattunk róla. Ebben az időben a világ is forrong, és az akkor erős országok kezdenek meggyengülni, mindenféle névtörbe abba a vidék, vagy arra a vidékre, ahol Szofóniás él, ez Izrael vidéke, ő egyébként júdai, de Júda és Izrael külön ország már ekkor, és ő megpróbálja felrázni az embereket, és megpróbálja arra ösztönözni őket. Vannak olyan egyetemes értékek, vannak olyan Istennek tetsző, függetlenül a hittől, Istennek tetsző értékek, amelyek alapján be lehet rendezni a mi életünket. Mi is az, ami ellen ő prédikál? A szinkretizmus ellen, hogy egy kicsit veszek ebből, egy picit veszek abból, egy kicsit isteni mázzal is megkenem, majd babonás hittel is fordulok a dolgok felé, hogy egy nagyon egyszerű példát mondjak erre. Szokták nekem mondani, hogy hála Istennek lekopogom. És mindig megkérdezem, hogy ez a kettő, ez hogyan jön össze? Hála Istennek, megköszönök Istennek valamit, és aztán, hogy biztos legyen, nehogy eltévedjen az örökkévaló, még le is kopogom. És ennek is vannak különböző módjai, talán többször említettem, nem mindegy, hogy kopogja le az embert alulról fölfelé, vagy fölülről lefelé, általában, ha jól emlékszem, alulról fölfelé kell lekopogni. De most nehogy valaki úgy menjen el, hogy én arról prédikáltam, hogy innentől kezdve le kellene kopogni a dolgokat, amikor Istenhez fordulunk, csak tovább él ez a fajta szinkretista gondolat, amely összekever mindent. Ha nem jönne be Isten, akkor bejön majd a kopogás. Mindig megszoktam ilyenkor kérdezni, hogy tessék mondani, mit segít ez az asztal, ami egy halott anyag, valamikor élt, de halott anyag, tönkre fog menni, szú lesz benne, és akkor kidobjuk, esetleg ha van olyan kályha, akkor kis meleget ad, tehát lesz értelme, mert el lehet tüzelni. Mi az, ami segít abban, hogy én ezzel az asztallal ilyen közeli kapcsolatba kerülök? Arra próbálja a Szofóniás ösztönözni a kortársait, tessék egyértelműnek lenni. Nekem nagyon érdekes volt a Jelenések könyvében, már többször beszéltem erről, hogy amíg nem hittem Istenben, addig egy könyvet olvastam a Bibliából, ez a Jelenések könyve volt, mert azt gondoltam, hogy ott valami olyan titoknak a nyitjára jutok, ami ilyen Nostradamus-szerű hit, hogy a jövendőléseket elolvassa az ember, és valami földön túli kapcsolatba kerülhet azzal a világgal, amiről az ember sejti azért hittől függetlenül, hogy van. Szóval mindig ezt olvasgattam, és ebben a könyvben van egy érdekes gondolat, ami arról beszél, hogy mindenféle egyértelmű álláspontnak van Isten szemében értelme. Annak is, ha valaki egyértelműen tagadja az ő létét. Annak persze sokkal több értelme van, ha egyértelműen követi őt. Csak legyen az ember egyértelmű. És ha vele gondolunk, a profán világban sincs nagy jövője annak, bár mindig azoknak megy jobban, akik mindig a széljárás szerint rendezik be az életüket, de igazából sohasem lesznek hűséges követőik, mert az egyértelműséget, a kiszámíthatóságot mindig jobban szeretik az emberek. Emlékszem fiatalabb koromra, amikor sok vitám volt a szüleimmel éppen hitbeli dolgokkal kapcsolatban, de egyet mindig tudtam, hogy az én cselekedeteimről mi a véleménye az én édesapámnak. Ebben sohasem tévedtem, mert kiszámítható volt. Lehetett tudni, hogy ő hogyan viszonyul azokhoz a dolgokhoz, amit én képviselek. És itt teljesen érdektelen az, hogy én egyetértek azzal, vagy sem. Hasonlóképpen látom, vagy sem. Nem ez a kérdés, hanem az, hogy mindig lehetett tudni, hogy adott szituációról mi a véleménye. Isten erre próbál ösztönözni téged és engem, hittől függetlenül legyél egyértelmű. Légy mindig világos, és mindig legyenek a te dolgaid olyanok, amelyek után egész nyugodtan tükörbe tudsz nézni. Zofóniás próféta egy ilyen figurája volt az örökkévaló Istennek, mindig egyértelmű volt. És persze megpróbálta a hallgatóságát, az ő szeretve szeretett népét fölrázni, és megpróbálta elmagyarázni nekik azt, hogy eljön az Úrnak napja, amikor számot kell adni mindarról, amit az ember cselekedett. Talán emlékszünk a hegyi beszédből Jézusnak arra a gondolatára, hogy amit akarsz, hogy veled cselekedjenek, te is úgy viszonyulj a környezetedhez. És amikor az Úrnak nagy napját, vagy az Úrnak napját emlegeti a próféta, erre akarja fölhívni a figyelmet. Vajon minden viszonyulásod a másik emberhez olyan volt, amit boldogan válasz bármikor? Vajon, ahogyan most a mi atyánkban elimádkoztuk, lehet, hogy nem figyelünk már rá kellőképpen, és olyan automatizmusként mondjuk a betanult szöveget, hogy úgy bocsáss meg örökkévaló Isten, ahogyan én megbocsátok az ellenem vétkezőknek. Komolyan gondoljuk? Mert ha ebbe belegondol az ember, akkor lehet, hogy megriad, mert eszébe jut egy-két ügy, eszembe jut egy-két ügy, amely ügynél nem tudom elengedni azt a csontocskát, amit megragadtam. Hát akkor hogy bocsásson meg nekem az örökkévaló? Most kértem, hogy azon a módon bocsásson meg, ahogyan én megbocsátok másnak. Jézus az egyik helyen arról beszél, hogy az Úrnak nagy napja vagy a mennyek országa, ami mindenkit érdekel, hogy hogyan fog eljönni, ő kortársait felbosszantva egy érdekes gondolatot fogalmaz meg, azt mondja, hogy nem szemmel láthatóan jön el ez a nap, hanem te benned van, mondja a hallgatóságnak. Bennem, benned lenne a mennyek országa? Hát hogy is van ez? Visszakanyarodok magamhoz, amíg nem hittem igazából, vagy nem tértem meg, kinek mit mond ez a fogalom, addig sohasem gondolkoztam ezen, csak néha-néha, és el kellett jutnom odáig, hogy vajon, ha mégiscsak igaza van az én szüleimnek, az előbb beszéltem édesapámról, édesapámnak, vajon én mivel dicsekedhetnék, ha oda kellene állni az örökké való Isten elé, ha igaza van. És be kellett látnom, hogy ha igaza van, ha nincs, nem sok mindennel tudnék dicsekedni. Szóval, hogy van ez? Benned van, mondja Jézus, a mennyek országa. És amikor az ítéletről beszél Szofóniás, akkor vajon nem arról beszél, hogy azok a cselekedetek, azok a bukások és azok a furcsaságok, amelyeket elkövet, nem önmagukban hordozzák az ítéletet? Én hiszem, hogy meg kell állni az örökkévaló Isten előtt, de nem ettől szeretne téged és engem megóvni az örökkévaló, hogy úgy kelljen élned, hogy állandóan kínlódva cipeled azoknak a nyomorúságos tetteknek a hatását, amik nincsenek rendezve. Ó, milyen egyszerű lenne oda menni és azt mondani, ezt tettem, ne haragudj, bocsáss meg, vagy hogyha még a másik tett ellenem valamit, akkor is nem lehetne innentől kezdve fájklat borítani az egészre, és mindenki megy a maga útján. Van erre bibliai példa, hiszen amikor Ábrahám és az ő unokaöccse különválnak Lót, azt mondja neki Ábrahám, ha te jobbra mész, én balra megyek, ha te balra mész, én jobbra fogok menni. Nem tudunk tovább együtt menni. De amikor bajba kerül Lót, Ábrahám az első, aki utána megy és kiszabadítja. Nem lehetne így élni ebben a világban. Ja, most van a 80. évfordulója annak, ami a kristály éjszakán történt. Sok magát hívő embernek tartó templomos örvendezett és tapsolt annak, amit Hitler tett, 1400 zsidó ingatlant és zsinagógát törtek össze, sokan imádkozva és azt mondva, hogy most jött el az Istennek a nagy napja. Nem, ebben az értelemben jött el Istennek a nagy napja. Mindenki szíves figyelmébe ajánlom Abdiás könyvét, ahol Isten külön parancsa az, eszedbe ne jusson a nyomorulton ütni még egyet. Nincs között hozzá, hogy miért van rajta az, ami rajta van. A te dolgod az, fogadd be, vedd körül szeretettel, óvd meg, nyisd meg az otthonodat, add oda a ruhádat, és a többi, és a többi. Mert ez a te feladatod. Kifelett mondott ítéletet a kristály éjszakán az örökkévaló. Az embernek mindig meg kell fogalmaznia azt, hogy hol vannak azok a kiindulási pontok, ahonnan másként gondolja a dolgokat. Múlt héten csütörtökön mutattuk így be az Elaludt az Isten című filmet, ahol az egyik újságíró, aki itt volt, egy nagyon kedves öreg barátom, Benedek István Gábor, azt mondta, hogy ez a film olyan, hogy innentől kezdve az embernek döntenie kell. Hogyan megy tovább? Mik azok a dolgok, amelyek motiválják? Mik azok a dolgok, amik szerint szeretné berendezni az életét? Kányec Podolszkiról szólt ez a film, csak azok kedvére, akik esetleg nem látták, minden külső kényszer nélkül a menekülteket nem befogadva indították el őket az ország a megsemmisítés felé. Ha beszeretném fordítani mindezt, hányszor született meg bennünk a mi lelkünkben a kirekesztés? Szóval nem állok a másikkal. Hányszor jött el az Úrnak napja, amikor azt akartad megfogalmazni, vagy azt akartam megfogalmazni, hogy nincs helye annak az illetőnek, és őt most megítélte az Isten. Lám-lám, betegséggel sújtotta, nyomorúsággal sújtotta, és folytathatná az ember, hogy mennyi mindennel sújtotta az örökké való Isten a másikat. Nincs kémiai laborja az örökké való Istennek, ahol összeöntögeti a nyomorúságot, a fájdalmat, a gyötrődést és mindent az emberek számára, mert az ő kémiai laborjában az van, hogy hát ha megtér az ember, és jobb belátásra tér. Szofóniásnak a neve azt jelenti, hogy elrejtve lenni. Ó, milyen jó lenne ebben az értelemben szofóniássá válni, elrejtve lenni mindenféle ordas eszmétől, és nem úgy, hogy az ember gyorsan elbújik, hogy ne kelljen állást foglalnia, hanem úgy, hogy az Úrban van elrejtve, aki felhozza napját mindenkire, aki függetlenül attól, hogy követik őt vagy sem, szereti az embert kimondhatatlan szeretettel, és szeretné védelmezni, szeretné óvni, szeretné jobb belátásra bírni. Milyen nagyszerű programot kínál föl az örökké való Isten. Amen. A 247-es évekhez